nem titok, vagy ha titok, akkor most már nem lesz az is, eláruljuk így a hallgatóknak, hogy ugye nagyon sok momentum az életében köti a felesége édesanyjához, Rutka Évához. És tulajdonképpen a magyar bor fokozott ismerete is hozzá kapcsolódik. Mi ez a történet?
Hát ez egy régi történet, amikor én diák voltam, akkor meg egyetemista, akkor mi legfeljebb fekete címkés cseresznyét ittunk, mert hát a bor az ihatatlan volt. De 1981 vagy 82-ben feleségem édesanyja Egerben játszott ilyen nyári alkalommal, és a próba után mondta, hogy menjünk ki a Szépasszony völgybe, és hát kóstoljunk. Én szokásomból szíven előre rohantam már, kértem 4 pohárban egribi kavért, és kihoztak valami ilyen műanyag tálcán, vizes pohárban vörös italt. Megkóstoltam, de megállapítottam, hogy az körülbelül 100-szor jobb, mint amit Pesten lehet palacban kapni. De odaért feleségem édesanyja, meglátta a borász, kezi csókolom, kivette a kezemből azt a poharat, amiből már ittam, térült, fordult, alpakatálca, vörösboros pohár, az 1000-szer volt jobb, mint amit az 1 perccel előbb ittam. Tehát gyakorlatilag rájöttem, hogy a bor az egy nagy titok, és valami rémlett gyerekkoromból, amikor hát én csak úgy belekortyolhattam. De
a könyvében azt írja, hogy 2 éves volt, amikor először megkóstolta a bort.
Hát 2 éves voltam, mert a háborúban édesanyámmal apám leküldött minket Zalaegerszegre, mint a háborút a legtávolabbi csücsök, és Szüret. És hát ültem anyám ölében, és talán el is aludtam, de a házi gazda fölkiáltott, hogy bort ide már, hogy a kancsót. És ez a bort ide, ezt én is elkiabáltam, hogy bojt ide. És akkor anyámtól kaptam egy korty bort, hogy tudjam, hogy a bojt ide mit jelent. De ez még nem volt mélyen rámható esemény. Nem, az, amikor Egerben egyszer csak kiderült, hogy a Pesten kapható borokhoz képest a borászoknál is van kisebb és még nagyobb minőség, tehát, hogy igen, az a bor egy titok. És akkor ez úgy elkezdett érdekelni, de lényegében a 90-es években párhuzamosan azzal, hogy a magyar bor kezdett újra föltámadni. Akkor kerültem borászok közelébe, és aztán ott ragadtam.
Mi volt az az út, vagy mik voltak a főbb állomások, amik egészen odáig elvezették, hogy a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli tagja lett?
Ez úgy kezdődött, hogy a Kudavári Borfesztivállal párhuzamosan volt mindig egy nagy, hát mondjam, egy ilyen tömegvacsora, de akkor még a kongresszusi palotában, az utolsó az arénában volt. Ez azt jelentette, hogy a szervezők meghívtak 10, aztán 14 éttermet, és mindig valami művészetet kapcsoltak hozzá. Filippinyi Éva, a rádiós, akivel sokat dolgoztam akkor, akinek a férje a Kalász Márton volt, akkor az Írószövetség elnöke, és hozzáfutott be ez a kérés a borászoktól, hogy küldjenek 14 írót, aki tud bort inni, vagy akar bort inni. És nem egészen értettem, de minden esetre azt mondták, hogy akkor menjünk el a feleségemmel a Gambrinus étterembe, mert ott lesz egy vacsora. És ott derült ki, hogy ott nem sok író van, hanem mi vagyunk, pontosabban én vagyok a feleségemmel az író, és ott van a teremigazgató, a szomelié, 2 remek borász, Gál Tibor és Gere Attila, és végig kell lennem egy vacsorát, egy nagyon válogatott 5 fogásos vacsorát, ehhez 2 fantasztikus borász borai, és ezt meg kell írnom másfél oldalban, legkegyetlenebb műfajíró számára, mert ez lesz a műsorfüzetbe. És akkor állítólag az én írásom, illetve hát nem állítólag, valószínűleg így történt, mert azt mondták, hogy ez az egyetlen, ami tényleg használható volt az írók írásai közül, itt nyilván szerepet játszott feleségem és az édesanyja emléke, hogy akkor a következőben színészeket hívjunk. És akkor én azt találtam ki feleségemmel, hogy az éttermek, a meghívott éttermek nevéhez igazítjuk a történetet, tehát Remíz étterem, akkor Vágy villamosa, és Eszenyi Enikő, aki akkor játsza. Vagy Alabárdos, akkor Falstaff, és akkor Kálai Ferit hívom meg, akiről éppen akkor könyvet írtam, tehát nagyon jó kapcsolatunk is volt. És akkor így született meg a 14 étterem, mindegyik étterem nevéhez, kapcsolódva egy dráma, és a drámát játszó, éppen játszó színész. És akkor így ott ragadtam. Ott ragadtam, meg főleg világéletemben kíváncsi természetű ember voltam, fogalmam nem volt a gasztronómiáról, nem voltam az a rendszeresen vendéglőbe járó ember, viszont így a Budavári Fortuna étteremben mindent láttam, ott, és aztán vittem a hallgatóimat, akkor azt a bizonyos híres nagy évfolyamot, Tompos Kátya, Zöld Csaba, Nagy Sándor, Szölcs Artúr, és ezek ott tanultak meg bort inni. És aztán így kerültem bele a körbe.
És akkor valahol ez a beszélgetés sorozat alapozta meg azt az ötletet is, hogy a Márai Szalon létrejöjjön, amit ugye ön, ha jól tudom, akkor 14 éven át vezetett?
Igen, az úgy kapcsolódott a borhoz, hogy a borokházában létrehozták a Márai Szalont, és az kétszer neki kezdte, kétszer bedöglött a második adás, és akkor az első kerületi polgármester fölhívott, és ő mondta, hogy hát lehely lelket ebbe a Márai Szalomba. Megkérdeztem, mennyi pénz van, mondta, hogy kevés, mondtam, abból fogjuk csinálni, és akkor elkezdtem még akkor a akkori borász ismerőseimet el, hogy hát kéne egy-két pohár bor. De aztán a végén már jelentkeztek a borászok, hogy hoznának bort a Márai Szalomba, aminek az volt az érdekessége, hogy nem egy kaptafa történet volt. Tehát egy színész, hentes, főpap, író, festő, humorista, virágkertész, és mindig bor. Mindenféle ember, és mindig a végén volt egy pohár bor és egy borász. És valószínűleg nagyon jól működött, mert 14 évig mindig kaptam megbízást rá, hogy a következő évet is csináljuk.
Elárulhatjuk azt a hallgatóknak, hogy már a úgymond már szőlőbirtoka is van?
Az mondjuk abból adódott, hogy át kellett alakítani az életünket, ugye korom miatt, és úgy döntöttünk, hogy bezárjuk a Rutka Éva emlékszobát, nem tudjuk már fenntartani, és eladjuk azt a házat, és Belbudán kényelmesen veszünk egy lakást, ahol meg tudunk már lenni a feleségemmel. És hát lakáscsere, lakásvétel, stb. Maradt némi pénzünk, és mondtam a feleségemnek, hogy ez a pénz, ha bent hagyom a bankban, lassan fogyni fog, mert a kezelési költség elfogyaszt. Ha kiveszem, rögtön elköltem, mert ismerem magamat, akkor még veszek két könyvet, vagy nem. Azt mondtam, hogy egy Márai Sándor azt írta, hogy idős korra az embernek kell, hogy szőlője legyen. És akkor fölhívtam Vida Péter barátomat, és kiderült, hogy ő kezelte azt a szőlőt, tehát ő művelte egy idős házaspárét, akik éppen készpénzért el akarták adni, Vida Péternek nem volt készpénze, csak hitele. Mondtam, Péter, ennél ideálisabb helyzet nincs, hozzá kell tennem, nekem pont annyi pénzem volt a bankban, amennyire meg lehetett menni ezt a földet. Fél hektár, de ez egy 100 éves kadarka ültetvény. És mikor megvettem, és megtudták a szekszárdi borászok, hogy megvettem, Takler Feri, te vetted meg, a Dúzsi Tamás, te vett, hát mondom, megvettem a feleségemnek. Úgyhogy így lettünk mi öregkorunkra szőlőbirtokosok, de hát természetesen nem én művelem a földet, hanem teljesen baráti alapon Vida Péter.
És az, hogy éppen kadarka, az véletlen?
Az véletlen, mert egy 100 éves ültetvény volt. Vida Péter imádta ezt, hát ő művelte addig is. És hát a szíve szakadt volna meg, ha valaki megveszi, aki elviszi a szőlőt. Vagy akár egy másik szekszárdi borász. Úgyhogy az ő számára ma is szerelmetes földje, a mi fél hektárunk.
Azt hiszem, hogy ebben a kötetben, az egykorty magyar borban, ez így minden benne van, amit idáig elmondott, és hát az előszavában azt fogalmazta meg, vagy úgy fogalmazta meg, hogy ennek a könyvnek magyar borok a főszereplői, magyar borászok a hősei, a tettes társai pedig a mesélő kedvű barátai. Mire tanították önt ezek az emberek és ezek a történetek?
Igen, nagyon izgalmas volt, hogy nem azt akartam, hogy sok bort kóstolunk, de mindig másfajta emberekkel. Tehát ez a könyv arról szól, hogy az az öregkoromra összegyűlt nagyon széles baráti értelmiségi kör, amivel így vagy úgy munkakapcsolatban, baráti kapcsolatban vagyok, egy-egy ilyen barátot meghívok, és akkor valamilyen borról, de valamilyen értelemben, ami hozzá is kapcsolódik. Tehát például Madame Pompadour azt mondja, hogy az egyetlen ital, ami a női szépséget megőrzi, az a pezsgő. Mondtam, nosza, akkor Hampel Katalint felhívom, egy divatszalomba fogunk pezsgőzni, elmentünk először a Hampel Katalin szalomba, ott megittunk 3 pezsgőt, aztán meghívtam hozzánk, ott megittunk 4 pezsgőt, és közben kiderült, hogy a divatba hogy kerül be az ital, de közben az is kiderült, hogy divatszalon. És Hampel Katalin a régi ruhák, és a régi magyaros hímzések, és a többi, és akkor megmutattuk neki azokat a még feleségem édesanyjától megőrzött jelmezeket, amit úgy vett kézbe, hogy azt mondta, hogy ez a fekete ruha, ez eredetileg fehér volt. Valószínűleg egy 19. századi nagyon elegáns hölgy hálóköpenye. Csak befestették, mert hogy mása volt a Csehov 3 nővérben, mása volt Rutka Éva, és az egész ruha 12 deka. Valami hihetetlen finom anyag nálunk fekszik, ahogy mondjuk, tehát egy fiókba fekszik a ruha, mert lógni sem szabad, mert ha lóg, akkor egy idő után tönkre fog menni.
És akkor tulajdonképpen mindez azt is igazolta, hogy a bor mindenféle területet képes összekötni, tehát ott van középen, mint kapocs, És minden irányba vezet az útja?
Embere válogatja. Nálunk minden út a boron keresztül vezetett, hiszen minden vendéget, akit meghívtam, azzal bort kóstoltunk. De a bor, én valahogy a könyvben le is írtam egy ilyen mondatot, hogy a költészet bor, a bor költészet. Tehát igen, mindenféle emberhez hozzákapcsol. Gondolja meg, hogy Várszegi Asztrik panolalmi főapáttal, arról lehet beszélgetni, hogy a bencések, akiknek saját boruk van, meg borászatuk van, meg hogy kapcsolódik a bencés szerzetesi élethez a bor, és aztán a civil életünkhöz. Akkor Hampel Katalinnal a divat és a pezsgő kötött össze. Kosárka József, aki nemzetközi borakadémikus volt, de alapvetően profi diplomata. Nagykövet Chilében, szobrot állít Mexikóban Kossuthnak, és egyébként borá. Tehát igen, rengeteg embert kapcsol össze a bor, és kiderül, hogy a legkülönbözőbb emberekkel, olyanokkal is, azt külön élveztem, hogy olyanokkal is, mint Kárpáti Tamás Munkácsy Díjas festő, aki mondta, hogy ő nem igazán szereti a bort, és aztán leült, és remekül iszogatott, de kétfajta ezer jót kínáltam neki, egy nagyon egyszerű, nagyon vékony, igazi jó kis asztali bort, és egy hordós Fritman. Nekem az íz lett, persze, mert egy komoly, mindenben gazdag bor. Kárpáti Tamásnak a vékony bor íz lett, és ez is nagyon jó. Igen, van, aki édes bort iszik, van, aki nem iszik. Most azt az édesvörös bor az nincs, persze, hát az más kategória, de a vendégeim azért bort szerető és jó bort szerető emberek voltak. Úgyhogy igen, kapocs a bor, mindenféle irányban kapocs az emberekhez, vagy legalábbis az én baráti körömben mindenkivel sikerült a boron keresztül nagyon jó és nagyon tartalmas beszélgetéseket végigélvezni, és hát ebből született a könyv.
Aminek egészen személyes a hangvétele, meg látszik, hogy minden élményét beleírta, ami így a borhoz, vagy ha nem is mindent, de azért sokat beleírta, ami így az élmények közül a borhoz kapcsolódott, és mindenhol utal írókra, költőkre, idéz, sőt még a Szentírás is megjelenik a könyvben. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen így az irodalom is, úgy önmagában az íráskultúra minden területén fellelhető a bor jelenléte?
Igen, van a könyvben olyan is, ami irodalmi vonatkozás, és kiderül, hogy a magyar költők néha remek dolgokat írtak a borról. De én számomra az sokkal izgalmasabb és sokkal fontosabb volt, hogy a beszélgető partnerrel hogy találkozunk a boron keresztül valami nagyon mély, tehát említette a Szentírást. Várszegi Asztriknak, én evangélikus vagyok, ő katolikus, fölvetettem, hogy fordították a Bibliát. Reformátusok, katolikusok, nagyon izgalmas kérdés volt, pont a bor vonatkozásában, hogy máshogy értelmezik a bort. Tehát ezek olyan történetek voltak, ahol számomra az volt az izgalmas, hogy akivel beszélgetek, az a saját, hogy mondja, működési területéről hozza a példákat. Vagy akár úgy is fogalmazhatom, hogy egy borról nekem egy irodalmi egy vers jutott eszembe, a feleségemnek meg egy festő. Ő gyerekkorában sokkal erősebben kötődött a festészethez, mint az irodalomhoz, én meg már 10 évesen verseket olvastam. Következésképp bennem a bor hamarabb fakaszt föl irodalmi anyagot, gondolatot, asszociációt, a feleségem rögtön színekben, képekben kezd gondolkodni. A Várszegi Asztrik, amikor nem a Szentírásról beszéltünk, akkor rögtön elmesélte, hogy Heki papa mit gondolt a borról, mert hogy rászólt egy szerzetes társa, hogy Heki papa, ez egy híres öreg szerzetes volt, Kolos. Heki papa, túl sokat iszol, ne igyál annyit. Mire mondta Heki papa, hogy jobban szeretném, hogy inkább legyen borvirágos az orrom, mint vízköves a fogam. Na most természetes, hogy ezt nekem a pannonhalmi főapát mondja, és ettől valami már olyan is volt, hogy régi ivócimborámmal készítettem. Volt vendégünk, és beszélgettünk. Régi ivócimborám azért kérdeztem, mert hogy nagykövet volt Angliában, és hát milyen borokat kínált a nagykövet. Remek történeteket mesélt arról is, hogy például Fülöp herceg, ugye Erzsébet királynő férje, egy nagy fogadáson félrehívta a nagykövetet, mondván, hogy mondja, tényleg igaz az, hogy a magyarok reggel pálinkát isznak? És hát a nagykövet mondta, hogy felség, ez kétségtelen, ez igaz. Na jó, jó, mondta a herceg. Na de mennyit? Most arról én nem tehetek, hogy ezt a régi ivócimborámat kinevezik miniszternek. Nincs benne a könyvben, de hát ilyenek vannak véletlenül, de nekem a miniszter nem miniszter, hanem régi ivócimborám, akit meghívtam, és nagyon jól elbeszélgettünk a borról. Tehát Igen, azt vettem észre, hogy 2-3 pohár bor után az emberek őszinték lesznek. Szívesen és jókedven beszélgetnek, hangsúlyozom, még spicces sem voltam. Hát egyszer berúgtam 19 éves koromban, az más hülyeség, igaz, és megtanultam, hogy ezt nem kell csinálni. Csak ki kell próbálni, egyszer.
Ez a titok egy korty bor?
Hát nem, az egy korty, az egy nagyon tág fogalom, de a könyvben benne van, hogy egy hemina. Mert a hemina az a bencések mértékegysége, ugyanis a regulában, ami ugye most már több mint 1500 éves, szerepel, hogy minden szerzetes napi egy hemina bort ihat. Kideríthetetlen, hogy mennyi az egy hemina, ez egy római mértékegység, amiben gyakorlatilag folyadékot, árpát, búzát, sok mindent mértek, és ahány évszázad mindig más a mennyiség. Na most Szent Benedek bölcsember volt, és azt mondta, hogy minden szerzetes napi egy hemina bort ihat. Senki nem tudja, mennyi az egy hemina, de ott van mellette egy szentírási idézet, hogy mindenkinek a maga mértéke szerint kell bort ihat.
Mindenkinek megvan a maga heminája.
Azt szoktam mondani, hogy a feleségemnél a hemina az 2 deci, nálam egy palack.
Maradva még az irodalomnál, azt hogyan látja egyébként? Inkább múzsa a bor, vagy inkább az írás tárgya a bor?
A bor a múzsa, hogy tárgya lehessen az írásnak. Én például este dolgozom, általában este ülök neki írni, tehát este 9 után, ilyen 1-1-2-ig, és elfogy egy palack bor. Megkérdezik, és nem alszol, elmondom, engem stimulál a bor, tehát működteti az agyamat. A heminán belül persze. Hát aki túllépi a saját hemináját, az meghűl, de hát én kétségbeesve látom azt, hogy divattá vált az, hogy azért iszunk, hogy elveszítsük a fejünket. Nem, a bor élesebbé kell, hogy tegye a gondolkodásunkat. Az a jó, ha azért úgy isszuk meg azt az 1-2 vagy 3-4 pohár bort, hogy egyre bölcsebbek, egyre okosabbak, egyre intelligensebbek leszünk, egyre több az alkotóerőnk, vagy tudunk okosan beszélgetni. Abban a pillanatban, ha túlléptük ezt a határt, és már csak nézel, akkor kár volt inni. Akkor minek ittunk? És hát még egy, a bort élvezni kell. Nekem döbbenet, amikor valaki a vizes pohár 2,5 deci bort lehajtja egyszer. Persze, valószínűleg olyan bort is iszik, de hát egy borból minden kortyot élvezni kell, mert olyan bort kell inni. Hallgatóknak, az egyetemi színész palántáknak mondtam mindig azt, hogy amikor megláttam egyszer, hogy egy ilyen PET palackban 1,5 liter ilyen 300 forintért bor volt, mondtam, hogy még egy ilyet meglátok, egy pohár bort igyanak, de jót. És akkor vittem őket a Bokbisztróba, mert ott ugye pohárra lehet kapni a Nagykörúton a bort, de mindenféle jó bort. De rászoktattam a minőségi borivása hallgatókat, rájöhettek a hallgatók, hogy egy korty bor néha több, mint egy liter.
Van egyébként kedvence akár írók vagy költők közül, aki ön szerint a legeslegjobban ír a borról?
Márai Sándor.
Sejtettem.
Hát, mert ott tényleg ő ír a legjobban. Általában nagyon sokan idézik a Hanvas Bélának a Bor filozófiáját címűkönyvét. A Hanvas rendkívül szellemes, remek olvasmány, csak a könyvének a borhoz igen kevés köze van, mert mindent kitalált. Remekül gondolkozik, Márai viszont jól iszik, jól ivott, és utána tudott jól írni. Tehát a Márai sokkal kevesebb borról ír, mint Hanvas Béla, azokat mind kóstolta, és arról mind véleménye volt. És íróként izgalmasabb fantáziával írt a borról, mint Hanvas. Hangsúlyozom, a bor filozófiája alapkönyv.
A könyvben egy teljes fejezetet szentel a tokai édesboroknak. Lehet azt mondani, hogy továbbra is a királyok bora és a borok királya a tokai?
Igen, a tokai édesborokra egy egész fejezet van, de a tokai furmintokról is, a tökéletesen száraz tokai furmintokról is. Tokaj egy különlegesség. Tokajhoz fogható különlegesség Magyarországon csak még a Badacsony, mert ott van olyan talaj, ami a világon még csak a Kanári-szigeteken, azon kívül. Csúnya szó, de hát a borászok így használják, egy terület kitettsége, tehát hogy szög, hogy fek, milyen föld, hogy éri a nap. Ebben Tokaj egy világkülönlegesség. Az egy másik kérdés, hogy az édesborok divatja, az most alant van. Tehát,
De mondják is, hogy nem illik édesbort inni, már hallottam ilyet.
És a borászok panaszkodnak is, hogy ne csak ajándékozzátok, hanem igyátok is az aszút. De ez divat. Igen, ez a mondat, hogy nem illik édesbort inni.
Hogy aki igazán ért hozzá, az nem édesbort iszik, hanem szárazat. De minimum fél szárazat.
A helyzet az, hogy minden borban a minőséges a lényeg. Tehát a száraz borban is van borzalmas, vacak, és aszúból is, amikor én láttam ilyen karácsony előtti vásár kitéve, hogy tokai asszú 2100 forint, akkor elkezdek gondolkozni, hogy mi lehet ebben az üvegben. Mert hát 2000 forintért nem lehet asszút csinálni. Az képtelenség. Az nem asszú, hanem cukrozott valami. És még egy, amit az előbb mondott, hogy nem illik édesbort inni. Volt idő, és majd lesz idő, amikor csak azt illik inni. Tehát én emlékszem arra, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, hát a rozé az egy olyan, hát volt rozé. Aztán jött egy olyan bum, hogy a rozé drágább lett az étteremben, mint egy jó vörösbor. Holott a rozé készítési költsége az körülbelül egy nagy jó vörösbornak a 10%-a. És már lecseng a rozé korszak, most pezsgőt indi divat. Tele vagyunk, minden borász is pezsgőt gyárt, mert el lehet adni a pezsgőt. Vidéki színházakban meglepődtem, hogy kimegy a szünetbe, és már ki vannak készítve a pezsgők, ami önmagában természetesen agyrém, de most divat, és illik pezsgőt inni a színházi szünetben.
A bor az mennyire divat? A borászok azért panaszkodnak, hogyha néha így, én is így interjú kapcsán beszélgetünk, hogy azért a fiatalok nem igazán a magyar bort, meg a bort önmagában preferálják, hanem mindenféle egyéb trendi italokat.
Aki be akar rúgni, az természetesen nem bort iszik, hanem rövidet. De azt én nem tekintem elfogadható. Durván fogalmazok, még embernek sem. A bor az nem arra való, hogy rosszul érezzük magunk a végén. És egy csomó embernél nagyon fontos, hogy mindegy, hogy mit iszik, csak hasson. Én meg úgy gondolom, hogy nem kell, hogy hasson a bor, de jó legyen inni. Ez viszont pénzkérdés is, mert ameddig van 1000 forintért egy liter bor, és van 20 000 forintért egy liter bor, hát értem én, hogy emberek óvatosak. És ezért van nagyon nehéz helyzetben a magyar borászat, mert a tankerekben készülő chilei bor az olcsóbb, mint a magyar bor. Igaz, hogy azt szüret már a hajóra viszik föl a mustot, és mire Hamburgba ér, már palackban van. Hát olyan is. De meg lehet inni. Mondjuk ez a könyv egy pici hozzájárulás lehet ahhoz, hogy az emberek a jó magyar bort igyák. Mert nekünk ez, és egyébként nagyon más ízvilág, egy francia bor, egy olasz bor, egy horvát bor, pedig alig határ túlsó oldalán készül, de ők más a borkultúrájuk. Nagyon izgalmas borok is vannak, de én ittam, mondjuk Kaliforniában ittam elképesztő borokat. Tehát ott tényleg valami, az is egy nagyon speciális borvidék. Talaj, meg nap, sok nap. És Magyarországon is nagyon különböző a borvidékek borai. Tehát van, aki például szereti a Sopronit, mert azok savasabb borok. Én már csak lokálpatriotizmusból is, mint bebíró, a szekszárdi borokat szeretem, de hát a Balaton felvidékieket is. De az az igazság, hogy a hírhet borhamisító környékről, Soltvadkertről Frittmann János remek borokat készít. Tehát az is más. Sőt, egy igazán izgalmas bortúra, és talán ez a könyv ebből a szempontból lehet izgalmas, hogy kiderül, hogy ahány magyar tájegység, ott másfajta borok vannak. Én nekem a kedvenc borom a Cabernet Sauvignon. Hát mondom, persze, attól függ, hogy honnan. Mert a Badacsonyban lehet ott is, de azért én inkább Villányban iszom a Cabernet Sauvignon, és Badacsonyban kéknyelűt kérek, mert azt meg a világon máshol nem lehet inni.